Köszöntöm a vonal túlsó végén Bíró László nyugalmazott tábori püspököt, volt családügyi referens püspököt. Atya, időközben, hogy mi nem beszéltünk és ismétlésben voltak halatóak a beszélgetéseink, egy nagyon fontos eseményen vagyunk túl, a pápa választáson. Hogyan látod Leó pápa gondolkodását a családokról?
Hadd mondjam először is. Szóval Jóisten megadta, hogy magam is lehettem Peruba egy pár hétig, és aki Peruban van hosszabb ideig, abban biztos, hogy megszületik a közösségi gondolkodás, a szociális érzékenység. Azt szoktam mondani, hogy Peruban szaga van a nyomornak. Ottan a szegénység olyan nagy, hogy mondjam, voltam Brazíliában, vádogvárosokban, vagy Mexikóban, de ott a vádogváros a falunak, vagy a városnak az utcája. Szóval a nyomor jelen van. És ez a pápa, hiszen megérte Los Angeles eleganciáját, az amerikai fényűzést, és megtapasztalta, most már képek, fényképek terjednek róla a perui nyomort, és ember közelben érte ezt meg. Ugyanakkor Ferenc pápa, mint egy preparálta, kiszemelte benne a maga utódját, picikét rálátott a világra, ami a püspöki kongregáció prefektusaként a rövid idő alatt rálátott legalábbis azokra az országokra, ahova püspököt nevezett ki. Tehát egy rálátása van a világegyházra, rálátása van a jólétre és a nyomorra.
Azt hiszem egyébként ebben hasonlít Ferenc pápára.
Igen, csak másként érte meg Ferenc pápa, és másként Leó pápa. Leó pápa közvetlen a bőrén érezte. Másik az, hogy mégis egy matematikai szakot elvégzett, mielőtt belépett az ágostonos közösségbe. Aztán azt hiszem, hogy nem lehet olyan beszédet találni, amiben ne idézni Szent Ágostont. És ő nem csak Szent Ágostont tudja idézni, hanem a patrisztikus egyháznak is a világát érzékeli. Tehát ő a gyökerekből képes megújítani a magyar egyházunkat és a világegyházat. Azt érzem, hogy ő nagyon otthon van a világban, és nagyon nagy szüksége van a világnak erre a pápára. Hallgatom a beszédeit, vagy olvasom inkább, mindig van benne valami eredeti. Nagyon jó tudja alkalmazni a krisztusi példabeszédeket az általános kihallgatáson. Ott nem elvont, nem elméleti annyira, de nagyon gyakorlati, és a patrisztikus világnak a látását a mai kor nyelvén tudja alkalmazni. Akkor amíg beszédét olvastam, és ezt a szót kapcsolatot használja, az Úr Jézus bevon bennünket ebbe a projektjébe. Szóval megtaláljuk az alkalmas szavakat, ahogyan a mai világhoz közelebb tudja hozni az evangéliumot. Kegyes szólamok helyett a mai nyelven tud szólni a mai, vagy inkább a holnapi ember.
És hol lesz ebben a családok helye?
Most nagyon érdekes, és én örülök, hogy felvetíted ezt a témát, mert nagyon fontos. Rómában volt egy nagy család összefutás, ugye június elején, illetve május végén a családoknak szentelődött néhány nap, és a Szentatya ebből az alkalomból predikált is, és egy üzenetet fogalmazott meg. Tehát ennek az alkalmak a családok, gyermekek, szülők, nagyszülők, idősek szentévi találkozója volt ez a néhány nap, amelyen 131 országból érkeztek ugye résztvevők. És a szokásos módon a nagy találkozó előtt volt egy szakmai kongresszus, és ebből az alkalomból a Szentatya egy körlevelet írt, egy üzenetet a családokhoz. Nagyon szeretném, hogyha ezt legalábbis részben meg tudnám osztani, hogy meglátjuk majd milyen hosszan, mert nagyon fontos, hogy halljuk, hogy hogyan is gondolkodik a Szentatya ebben az üzenetében a családokról.
Jelzem a hallgatóinknak, hogy abban az esetben, hogyha nyilván nem végzünk, akkor úgy követve a régi hagyományokat folytatjuk a következő két hétben sorra kerülő adásunkban majd.
Tehát a reprezentatív június 1-i vasárnapi nagy szentpétertéri szentmise előtt volt egy kongresszus a családpasztorációval kapcsolatosan, amelynek a témája a kétnapos tanácskozás volt ez. Evangelizálás a mai és a holnapi családokkal, ekléziológiai, tehát egyháztani, és lelkipásztori kihívások. 40 teológus és szakértő vett részt ezen a kétnapos tanácskozáson. És ehhez a tanácskozáshoz írta az ő körlevelét, amiben nagyon eredeti megfogalmazások vannak. Ezt szeretném, hogyha a My Rádión keresztül a családpasztoráció iránt érdeklődők tudnának megismernék egy kicsikét a Szent Atya gondolkodását, és tudnának azonosulni. Biztosan, hogy a magyar családoknak a megújulásához vezethetnének ezek a szempontok, amit a Szent Atya mondott ebben az üzenetében. Amit a Szent Atya először mond, azt mondja, az Úr a hit és az evangélium továbbadását rábízta az egyház közösségére, különösen az új nemzedékre. Úr Jézus, bár közvetlenül az elesett emberekhez ment oda, de amikor szétküldi a 12-t, és szétküldi a 72-t, akkor nem az öregeket küldi szét, hanem a következő nemzedéket. Talán még nálánál is fiatalabbak voltak, akár a 12, akár a 72 között. És rájuk bízza az új nemzedékre az evangelizációt. Minden ember szívében, mondja a Szent Atya, írt végtelen iránti mélységes igény azt a feladatot adja az édesapáknak és az édesanyáknak, hogy gyermekeikben tudatosítsák Isten országát. Tehát abból, hogy az Úr Jézus az új nemzedékre bízta, menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot, minden édesapának és édesanyának felelőssége nem csak a gyerekeknek a keresztény nevelése, hanem a missziós lelkület kialakítása. Sajnos még mindig abban élünk, hogy a misszió az a misszionáriusok dolga, vagy talán a papoknak a feladata. De látjuk mindnyáján a saját lakhelyünkön, hogy a papok száma csökken. Ezt a missziót már nem tudjuk papok úgy teljesíteni, mint ahogy szükséges lenne. Nekünk, felnőtteknek, akik az új nemzedéknek tovább adjuk a hitet. Nem elég az, ezt sokszor mondja ő, a Szent Atya, nem elég az, hogy egyszerűen statikusan tovább adjuk a hitet, hanem az új nemzedéket rászoktatni arra, hogy misszionáljanak. Ez elvonszónak tűnik, hogy egy családban hogy lehet megvalósítani. Azt gondolom, hogy minden szülőnek van lehetősége rá. Tehát hívd meg a barátodat, hozd el a barátnődet, hadd ismerje meg, hogy hogyan élünk mi. Vagy hívd el a barátodat a vasárnapi szentmisére, mert a szentmisének az atmoszférája fiatalnak is jó. Mert van megfelelő ének, zenei kísérlete a szentmisének, és eleven közösség jönt össze.
Akkor, amikor ezt mondja Leó pápa, és idézi Szent Ágoston, mely szerint, amint benned van az élet forrása, úgy a te világosságodban látjuk majd a világosságot. Tehát ez szerint, és a szavaidat, ahogy értelmezed az ő szavait, gondolatait, hogy a misszió az egy fontos feladat, én abban nehézséget látok, hogy egyre kevesebb papról beszélsz, a papság megfogyatkozásáról, egyfajta kiábrándultságot látok az emberekben. Ebben a helyzetben ez a missziós feladat talán kétszeres feladatot, kétszeres felelősséget is ró a családokra, édesapákra, édesanyákra, nem?
Pontosan ezt mondom. Tehát annyira megszoktuk hogy azzal letudjuk a keresztény tudat, hogy mondjam, keresztény önazonosságunkat, hogy elmegyünk misére, hogy gyakoroljuk a vallásosságunkat, ez nem elég. A Szent Atyának van egy nagyon szép mondata, ezt éppen a konferencia után június 6-án mondotta, nem alkalmi keresztények, hanem mindennapi evangélium hirdetők legyünk. Nagyon-nagyon mondja a Szent Atya, hogy nem elég az, hogy kipipáljuk a vasárnapi misehallgatás kötelezettségét, hanem föl kell ismernünk azokat a helyzeteket, ahol tudunk segíteni embertársainknak, hogy rátaláljanak a hitre, ami tulajdonképpen hiányzik nekem.
Igen, de pont azt látom, hogy ez a fajta példamutatás csorbult mind a papság részéről, mind pedig a hívők körében, a maguk tetteivel, gondolatiságával.
Mert rengeteg helyen egyszerűen szolgáltatást végeznek. És azt mondjam el, ha a hívek és a papság részéről el is gyengülünk sokszor, vagy a reménytelenné válunk, hogy lehet-e továbbadni a hitet. Azért mostanában az én környezetemben ismételten fordultak ilyenfajta mondattal hozzám emberek, hogy én kérnék egy felkészítést az első áldozásra, vagy a keresztségre, vagy a szentségi házasságra, vagy kérek ajánlást egy katolikus iskolába a gyerekem számára, és az indoklás, mert nem akarom, hogy gyerekem úgy nőjön föl, mint én, hogy sehova nem tartozom, vagy azért mentem el egy lelkiségi közösségbe, mert nem akartam ezt az életformát élni, hogy senkihez nem tartozom.
Ezek viszont szép gondolatok.
Ez a senkihez nem tartozás. Ez jelentheti az Istenhez tartozásnak a vágyát, vagy egyszerűen egyfajta személyes valahova tartozást. Tehát nyilván a kicsi gyerek, az új nemzedék, az nem tudja ezt megfogalmazni. De maga ez a probléma szerintem felnőtteknél is, és gyerekeknél is áll. Nagyon érdekes, és egy új jelenség, ha mondjuk elvezetek valakit az esküvőjéhez, vagy a kereszteléséhez, gyónásához, akkor fölteszi a kérdés, hogy nem találkozhatnánk továbbra is. Mert én szeretném még a mise logikáját megérteni, a imádságnak az értelmét. És nagyon érdekes, egy új jelenség, régen nem volt ez, hogy akarnak tovább is járni hozzám, vagy keresik azt a közösséget, ahova integrálódhatnak. Tehát én azt gondolom, hogy a Szent Atya mond, hogy ne legyünk alkalmi keresztények, hanem a mindennapi evangélium hirdetőkké kell lennünk. Ugye a Ferenc pápánk így fogalmazta, ne legyünk diván keresztények. Szóval Leó pápa ugyanezt a gondolatot mondja, de talán keményebb és picit újabb megfogalmazásban.
Visszatérek
a pasztorációval kapcsolatosan, ez első kérése a Szent Atyának, hogy ahogyan az Úr Jézus a következő nemzedékre bízza az evangelizáció felelősségét, ugye a szülőknek is megvan ez a lehetőségük, persze nekik maguknak is kell tenni, hogy a gyermekeiket már erre a missziós lelkületre formálják.
Egy közbevetésem van, bocsáss meg, amit előbb ehhez a te gondolatodhoz szeretnék hozzáfűzni, illetve az eddigiekhez. Én nem tamáskodni akarok, és természetesen nem az ördög szerepében tetszelegni akkor, amikor azt mondom, hogy a hovatartozás szempontjából, talán a családok felelősségén én ott látom, hogy a hovatartozás szempontjából a már-már helyenként széthulló családban a családhoz tartozás közösség érzését erősítsék meg a családok. Mert hiszen sokszor tapasztalja azt az ember, hogy, és a mi adásunkban, beszélgetésünkben sokszor erről szó van, hogy kevés figyelmet fordítanak a családtagok egymásra, és ugye most említetted az egyházi közösséghez való tartozást, legalább olyan fontosnak tartom azt, hogy ne engedjük fölbomlani a családhoz való tartozás közösségi érzését.
Teljesen igazad van, és a Szent Atya ebben a körlevélben, ennek a körlevélnek a következő mondatában pontosan erről beszél. Azt mondja, a keresztény családok Krisztus misztikus testének élő tagjai, és az első egyházi valóság, amelyre az Úr a hit és az evangélium továbbadását bízza, különösen az új nemzedéknek. Tehát abból a fél mondatból a keresztény családok Krisztus misztikus testének első tagjai, tehát nyilván benne van az, amit te mondasz, ugye, talán második János pápa mondta ezt, hogy család légy az, ami vagy. Tehát ha a család nem az, ami, tehát nyilvánvaló az első feladat, hogy a család légy az, ami vagy, akkor tud a következő nemzedéknek továbbadni a hitedet, és akkor tudod benne megformálni a missziós lelkületet. Tehát nyilvánvaló, szoktuk mondani ezt a, ugyancsak mások János Pál pápának az állandósult szóhasználata volt, hogy a család kiinduló pontja és szélpontja a házasság. Tehát akkor tud egy család missziós nemzedéket formálni, ha maga a házasság szilárd. Ha itt van a fősodornak a problémája. Ugye a fősodor az visz bennünket céllyel. Nem érünk rá, mert minden mást fontosabbnak tartunk, mint kettőnknek a kapcsolatát. Tehát ez így nem megy. Tehát először a család kiinduló pontja és szélpontja, hadd idézzem újra második János Pál pápát, a házasság. Első a házasság, és ha a házasság egészséges, akkor amit a Szent Atya fogalmaz, megvalósul a mi életünkben, a keresztény családok Krisztus misztikus testének élő tagjai, az első egyházi valóság. Ebben mondatban minden benne van.
Igen.
Tehát az első a házasság vigyázása, és ha az házasság egészséges, akkor tulajdonképpen nem agitátorrá válik, nem ez a misszió.
Igen.
Hanem a létével vonz, és evangelizál. Adja tovább a hitet. Tehát nagyon szeretném súlykolni a Szent Atyának ezt a mondatfűzését, tehát, hogy a család, a házasságon nyugó család, Krisztus misztikus testének élő tagjai, és az első egyházi valóság. És erre az első egyházi valóságra, a házasságon nyugvó családra bízza az Úr Jézus az evangélium továbbadását, különösen az új nemzedékeknek.
Atya,
nem tudom, válaszoltam arra kérdést.
Abszolút, igen, köszönöm szépen. Visszatérve a körlevélre, hogyan értelmezhető, és te hogyan értelmezed, milyen gondolat rejlik emögött, a Leó pápa állítás mögött, mely szerint a hit egyre inkább privatizálásra kerül, ami megakadályozza, hogy idézem, a testvéreink megismerjék az egyház gazdagságát és ajándékait, a kegyelem, a testvériség és a szeretet helyét.
Igen, nekem is ez a fogalmazás nagyon-nagyon kiáltóan szólt a körlevélből, az üzenetből, hogy a hitet privilegizáljuk. Maszekká tesszük.
Igen.
Nem tudom, milyen egyszerű szóba fordítsam. Tehát a privatizáció a hitnek, ez annyira jellemző ránk, fájóan. Tehát most, hogy megjelent a online világ, ami a dicséretes és nagyon nagy segítség öregeknek, betegeknek, akkor sokan, ugye hallom, meg mondják, meg a tartok online hittant, tehát, hogy ott van a hittanon, bekapcsolja, és ő közben vagy vacsorázik, mert esti hittanról van szó, vagy tesz-vesz, és közben odafallgat. Tehát ez a privatizációs hit. Tehát nagyon a mai individuális embernek, tehát hallom, hogy hát nem vagyunk vasárnap misén, meghallgatjuk, akit kiválasztanak favorizált szónoknak, és az, ami szent misénk. Ehhez szeretem elmesélni azt a történetet, amikor egy édesanyja mesélte el a történetet, az édesanyja hívta kamasz fiait vacsorára. De nem mozdultak el a képernyő elől. Mondta az anyuka, jó, rendben van, fiúk, akkor holnap virtuális vacsora lesz.
Igen.
Szóval ez a privatizált vallásosság. Tehát én igazából táplálkozom, megkapom magamit, igaz, a vacsora az csak virtuális, de az nem érdekes. Tehát nagyon-nagyon okosan kell használnunk a nekünk felnőttnek az online lehetőségét. Az otthon ágyba fekvő nagymama vagy dédimama, igen, kapcsoljuk be neki a megfelelő csatornát, és vehessen részt a vasárnapi liturgián, de ez egy virtuális találkozás az egyházzal, a hittestvéreimmel.
Ebben talán nem volt segítségünkre a pandémia, ugye, amikor ez volt az egyetlen lehetőség arra, hogy közösségi életet folytassuk.
A pandémia biztos, hogy sokat segített ebben, hogy rászokjanak sokan erre a privatizált hitre, vallásgyakorlatra. Tehát semmiképpen nem ez az útja a vallásosság gyakorlásának. De én visszamennék még a körlevélben, hogy már te idéztél is részben, egy szakaszba. Azt mondja a Szent Atya, minden ember szívébe írt végtelen iránti mélységes igény azt a feladatot adja az apáknak és az anyáknak, hogy gyermekeikben tudatosítsák Isten atyaságát. És itt idézi Szent Ágostonnak ezt a nagyon szép, első hallásra nyilván követhetetlen mondatát, de mindjárt visszatérünk rá. Azt mondja Szent Ágoston, amint benned van az élet forrása, úgy a te világosságodban látjuk majd a világosságot. Azt mondja Szent Atya, korunkat a spiritualitás növekvő keresése jellemzi, különösen a fiatalok körében, akik hiteles kapcsolatokra és életmesterekre vágynak. Ugye utóbbi időben, talán múlt vasárnap is, meg a héten, hétköznap is volt Jézusnak ez a szava az ige liturgiában, az aratni való sok, de a munkás kevés. Ezt elengedjük a fülünk mellett. Ez Jézus idejében így volt, ma már nem így van. Mai ember nem vágyik sehova se, se Istenre, se az embertársra. Individuális. És belenyugszunk ebbe az ítéletbe. És ez nem igaz. Már Benedek pápa is hangsúlyozta, hogy a mai ember keresi az Istent. Tehát az aratni való sok. És éppen előbb is ezt idéztem, én most visszatérve egy a lelkipásztorkodásba örömmel, én azt látom, hogy tényleg az emberekben a valahova tartozás vágya ott van. Valamelyik teológus így fogalmazza korunknak a keresztényeit, hogy vannak a küszöbön lévő keresztények, vagy mondjuk csak embereknek. Ott állnak a küszöbön. A küszöb az egy két világot elválasztó vagy összekötő. A küszöb keresztényeket, és az csak egy biztatás, egy hívás kellene. Ebben nagyon ügyetlenek vagyunk, és nem érzünk felelősséget értük. Ott tétován áldogálnak a küszöbön, van-e itt valaki, nincs-e valaki, csak egy az, hogy tessék, ennyi kéne mondani neki.
Azt hiszem, hogy ígérhetjük a kedves hallgatóknak, hogy két hét múlva folytatjuk a beszélgetésünket Leó pápa körleveléről.
Otthon a családban. a szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Hírek.